és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Komoly fennakadások alakultak ki az ivóvízellátásban több Pestvár megyei településen a tartós hőség miatt. Az RTL híradó riportja szerint esténként több helyen annyira lecsökken a víznyomás, hogy a csapból szinte alig folyik a víz. Az elmúlt napok extrém melege jelentősen megterhelte a hálózatot, ezért Ráckevén, Dömsödön és Szigetbecsén is problémák jelentkeztek a szolgáltatásban. Európa nagy részét súlyos hőhullám sújtja. A hőmérséklet közelít a 40 fokhoz, ami szerte a kontinensen országos figyelmeztetéseket, közlekedési fennakadásokat von maga után, a népszerű turista központok pedig megteltek. A hőhullámot egy észak felé áramló forró légtömeg okozza, amely a Szahara felől érkezik, és egy erős magasnyomású rendszer, az úgynevezett afrikai anticiklon táplálja. Az Orbán rendszer újraélesztette a magyarság tragédiáját, a V4 együttműködés mélypontra került, de senkinek sem volt az érdeke, sem az országnak, sem Európának. Erről beszélt Magyar Péter miniszterelnök ma napirend előtt a parlamentben. A kormányfő annak kapcsán fejtette ki gondolatait, hogy Budapestre és Gödöllőre látogat a cseh, a lengyel és a szlovák kormányfő, ezzel pedig megpróbálják újraindítani a visegrádi együttműködést. Szavai szerint a gödöllői találkozó arról is szól, hogy a térségben össze lehet-e hangolni a fejlesztéspolitikát, ami majd vonzza a régióban nagyértékű beruházásokat. Az a kérdés, hogy sikerül-e megerősíteni a versenyképességünket. A gödöllői program dolgozni a régió energiafüggetlenségén, az észak-déli közlekedési folyosó fejlesztésén, az egyetemi kutatási innovációs együttműködés erősítésén, valamint visszaépíteni a politikai bizalmat, sorolta. Épp 2010 és 21 között volt a legjobb a V4-es együttműködés, hívta fel a figyelmet a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely szerint akkor a cseh parlamenti választások és aztán a lengyel választási eredmények hoztak változást, utóbbi aggasztó folyamatok pedig itthon is elindulnak, szavai szerint. Az országgyűlés ma a kormány kezdeményezésére kivételes eljárásban kezdi tárgyalni, és a nap folyamán határoz is az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításáról, amelyben a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolják az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Az előterjesztő sürgős tárgyalásra kérte a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvénynek a polgármesteri és vármegyei közgyűlési elnöki javadalmazás korlátozásával összefüggő módosítását, mivel az július 1-jén lépne hatályba, így annak általános vitáját is lefolytatják. A képviselők szavaznak az Európai Uniós forrásokhoz történő hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokról, ami az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi tervéhez kapcsolódó úgynevezett szupermérföldkövek határidőben való teljesítését szolgálja. Szavaznak az Országgyűlés Vizsgálóbizottságai munkájának hatékonyabbá tételéről szóló törvényjavaslatról, illetve a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorításáról, a gazdasági reklámok településképi illeszkedésének biztosításáról, valamint egyes beruházási szabályok módosításáról. Zárószavazást tartanak a közmédiát átalakító, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról, továbbá a sürgős és a kivételes eljárások számát átmenetileg emelő házszabály módosításról. Elindítják a tisztító tűzműveletet és megszabadítják a magyarokat a politikai és gazdasági maffiától, jelentette ki tegnap Magyar Péter. A miniszterelnök kifejtette, ennek részeként kezdeményezik Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését alaptörvénymódosítással. 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, megerősítik a bírói önigazgatást. Az alaptörvénymódosítás véleményezése megjelent a kormány.hu oldalon. Emellett elkezdődött a társadalmi egyeztetés a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal felállításáról, miután este a kormány közzétette az erről szóló törvényjavaslatát. Az elmúlt 100 év legsikeresebb időszaka volt az előző 16 év, jelentette ki a Fidesz frakció vezetője tegnap a parlamentben. Gulyás Gergely szerint ebből 14 évig éppen ezért támogatta őket Magyar Péter is. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője, a maffia vádakat a leghatározottabban visszautasította. Egynapos figyelmeztető bezárásra szólítja fel a kisbenzinkutakat a Független Benzinkutak Szövetség Egyesület, mert a Tisza kormány nem hajtja végre a korábbi árrendszer okozta károk enyhítésére indított támogatási programot. A szövetség amiatt is tiltakozik, mert a kormány egy új törvényjavaslattal bármikor kontroll nélkül újra bevezethetővé tenni a rendszert, sértve a tulajdonhoz és szabad vállalkozáshoz való jogot. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de erőteljessé válhat a felhőképződés. Csak néhol lehet zápor, esetleg zivatar. A szél sok felé élénk. A csúcsomérséklet 31-33 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség. Vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z-generáció. Barangolhatunk a hagyományait őrző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Földi kutya fúrja az alagutat, gyökereket, hagymát és gumót kutat. Nagy fogával ham leharapja, és megeszi vagy raktárba rakja.
Grillus Filmos vagyok, és nagy szeretettel hívok mindenkit a Kaláka Fesztivál gyerekprogramjaira. Június 27-én, szombaton és 28-án vasárnap délelőtt tartjuk ezeket a gyerekeknek szóló koncerteket, családoknak szóló koncerteket, hiszen a felnőtteket is várjuk. Én fogok muzsikálni szombaton, vasárnap pedig a Kaláka fog muzsikálni, és én fogok muzsikálni a Kalákával. Ez egy érdekes program lesz, Kupak Tanács az a címe, környezetvédelmi dalok vannak ezen a lemezen, ezen, amit nemrég adtunk ki. Lesz itt más környezetvédelem is, például Bábos Zöldre, de lesz itt fotószínház, egyéb bábjáték, vándor, játszótér, sok mindent lehet csinálni, egész délelőtt tart a vidámság 10 órától mind a két napon. Gyertek, várunk titeket nagy szeretettel. Földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya, a föld alatt valaki rá, földi, ahol él, ott nem nő virág. A föld alatt valaki túl, a föld, ahol él, hogy csak ő az úr. Ő a földi kutya, földi kutya, földi kutya, földi kutya.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval beszélgetünk, akit három gyermekes édesanyaként arról kérdezünk, milyen praktikus tanácsai vannak az utazásokhoz, túrázáshoz, vagy éppen a vízpartra, strandra készülvén. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, Holló Zsófiát, akivel arról fogunk beszélgetni. Itt van a nyár, és nyilván mindenki elindul családdal, gyerekkel kirándulni, nyaralni. Ez a kérdéskör pedig elég sok logisztikát és tervezést igényel, úgyhogy erről fogunk beszélgetni, hogy egy kicsit könnyebbé tegyük a hallgatók számára is talán ezt a program sorozatot majd. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a kedves hallgatókat.
Hogyan készültök rá egy-egy ilyen kirándulásra, egy nyaralás előtt? Mivel tudsz rákészülni arra, hogy minden lehetőleg ott legyen nálatok?
Hát ugye nekünk még viszonylag kicsik a gyerekeink, tehát 7-5 és 2 évesek, tehát mi még külföldre nem mertünk velük elindulni, tehát maximum az az autótáv, amit bevállalunk velük, az egy ilyen 4-5 óra hosszás út.
Az sem rövid.
Hát az sem rövid, igen. Igen, hát mert eleve ugye ezt átgondolni, hogy az autós utazásba is be kell iktatni szüneteket, tehát hogy egy-két óránként azért meg kell állni egy olyan helyen, ahol tudnak egy picit mocorogni a gyerekek, mert ugye az egy helyben ülés az, amit a legnehezebben tolerálnak. Aztán, hogyha belefutunk mondjuk egy ilyen közlekedési helyzetbe, ahol mondjuk egy kicsit átcsorogni kell az autóval, hát ezt meg különösképpen nehezen viselik. Hát ami nálunk az utazáshoz nagyon bevált, hogy vannak ilyen kis kedves hangos mesék, tehát amiket nagyon szeretnek, meg ilyen zenés mesejátékok, és akkor ezeket ugye már előre lementem a telefonomra, hogyha esetleg éppen nem lenne internet valami miatt, akkor is tudjuk ezeket hallgatni, tehát ezzel egy részét az útnak azért úgy ki lehet bekkelni. meg hogyha rendszeres megállók vannak beiktatva, ahol tudnak egy kicsit mocorogni, játszani, enni, inni, akkor az azért úgy sokat lendít az utazáson. De hál' Istennek nekünk azért jól bírják az autózást, pedig annyira nagyon sokat nem megyünk velük, tehát nem mondanám, hogy minden hétvégén megyünk, de úgy jól tolerálják az autózást. Hát az eddigi leghosszabb utunk az tavaly nyáron az volt, hogy elmentünk Füzérre reggel, és este pedig jöttünk vissza. Tehát egy két és fél óra oda, két és fél óra vissza. Közben megmásztuk a Füzéri várat, tehát az olyan intenzív volt, és Zsigi akkor volt egy éves. Csak támadt egy ilyen gondolatunk a férjem alatt, hát a gyerekek nem látták még a Füzéri várat, hát akkor menjünk el, tehát vannak ilyen spontán dolgaink is, de azért úgy igyekszünk mindent megtervezni, hogy az utazáson azért úgy felkészüljünk a váratlan helyzetekre, meg egy eleve az utazás időpontja is úgy jelenik az ítva, hogy legalább az egyik gyereknek az alvás idejébe beleessen, és akkor legalább egy gyermek csöndben van az úton. Azért egy idő után ráunnak ezekre a zenésmese játékokra, meg a hangos mesére, és akkor jön ez a most hol vagyunk, és mikor érünk már oda, és játszunk állatos barkóbát, tehát én nem tudom, hogy ki fárad el jobban, mire odaérünk, én vagy ők. Tehát így az utazás része a legnehezebb, hogyha már megérkeztünk a célhelyre, ott azért már sokkal könnyebb ugye elfoglalni őket, de az egyébként teljesen igaz az a mondás, hogyha gyerekkel utazol, akkor az nem annyira pihentető, csak máshol vigyázol a gyerekre. De hát az vezérel minket, hogy hát élményt kell gyűjteni, hát nem kell, tehát ezt így nem kényszerként mondom, hanem hogy egy ilyen élményekkel színesítsük így a gyerekeinknek a gyerekkorát, tehát ne legyen bennünk az, hogy nem indulunk el sehová, mert félünk, de azt se akarjuk, hogy mindig úton legyünk, tehát igyekszünk így az arany középutat megtalálni benne.
A másik kardinális kérdés az az étkezés. Hogy szoktátok ezt megoldani, hogy inkább akkor ilyen esetekben bementek valamilyen étterembe, vagy szeretsz előkészülni, viszel szendvicset, azért három gyereknél három különböző fajta étkezési stílus is előjöhet, tehát nálatok ez hogy alakul?
Nálunk ez úgy alakul, hogy mindig viszünk magunkkal otthonról a kis kedvenceiket, tehát megvan, hogy mi az, amit szeretnek így útközben is fogyasztani, egy kis szeletelt alma, akkor vannak ezek a két-három decis ilyen csak gyümölcsöt tartalmazó gyümölcslevek, tehát ezek is sokszor megmentették már a napot, mert így nagy melegben nagyon jól tud nekik esni, hogyha az kéznél van, akkor egy kis keksz, egy kis kuki, tehát amit úgy tudom, hogy biztos, hogy meg fognak enni akkor is, hogyha éppen nem találunk a foguk alá valót. Igyekszünk azért főtételes helyeket is beiktatni útközben, tehát hogy az ebéd az azért lehetőleg meleg legyen, de ugye mivel ismeretlen helyen vannak, nem biztos, hogy lesz bizalmuk egyébként az ismeretlen ételekben. Tehát ez egy ilyen tök természetes gyerek dolog, hogy 3 éves koruk körül már ilyen biztonsági ételekre fognak ráállni, tehát, hogy amit nem ismernek, azt úgy fenntartásokkal fogadják. Hál' Istennek a kislányom, ő már túl van ezen, tehát ővel viszonylag már egyszerű, mert 7 évesen azért vele már lehet étterembe menni, mert tudom, hogy fogunk találni olyat az étlapon, amit ő meg fog enni. Hát a fiúkkal már kicsit nehezebb, tehát náluk meg úgy szoktuk csinálni, hogy olyan ételt választunk magunknak, amiből valószínűleg fognak enni ők is. És akkor vagy esznek belőle, vagy nem. De azért egy kis levessel, meg egy kis desszerttel azért őket is meg tudjuk általában kínálni, és abból fogyasztanak is. De mindig van nálunk otthonról hozott hazai biztonsági kajával indulunk. Mindig neki az útnak, akár rövidebb, akár hosszabb távra megyünk.
Igen, azt nem mondtam a műsor elején, amikor bemutattalak, hogy 3 gyermekes édesanyja vagy, tehát azért nálatok elég kalandosak a mindennapok is.
Igen,
egyébként.
Igen, ez így van.
Itt van most velünk 2 kisfiad is, ugye a nagylányú most táborban van.
Igen.
Talán még egy gondolat erejéig csak annyit, hogy azért ezt hogyan lehet megtervezni, mert nyilván amikor már különböző korúak a gyerekek, akkor neked gondoskodnod kell arról, hogy most az egyik itt van, a másik ott van, tehát nyilván, ha még a betegség is bejön, na most nálatok a nyár az hogyan lesz felépítve?
Nálunk úgy lesz felépítve, hogy tavaly egyfajta táborba ment a 2 nagy, a 7 éves nagylány és az 5 éves kisfiú, akik még egyen, ugye, lejjebb voltak így az évszámban tavaly. Nem annyira lett jó vége a dolognak, tehát a kislányom jól érezte magát, a kisfiam kevésbé. Tehát tavaly ebből megtanultuk, hogy akkor az idénre olyan tábort nézünk, ahol külön vannak, tehát mind a kettejüknek a saját érdeklődési körének megfelelően, meg ugye eleget vannak otthon együtt. De hát én nem öntessem őket még a táborral is, meg oviból is egy csoportba jártak. Most már ugye a kislányom iskolás lesz, de azért így sok volt nekik, hogy egész nap együtt vannak otthon is, az oviba is, meg még a táborba is, tehát idén már másként gondolkodtunk. Tehát így az érdeklődési köreinek megfelelő két-két tábort választottunk. És lehetőleg úgy, hogy ne legyen köztük átfedés, tehát hogy ne legyen olyan, hogy a két nagy egyszerre van két külön helyen táborba, mert azt azért reggel is, meg délután is lehozni, hogy mind a kettejüket külön elvinni, meg külön délután összeszedni, ez azért úgy kemény lett volna. Plusz még az apukájukat is mi fuvarozzuk, mert egy autóval igyekszünk így lehozni a mindennapokat. De ez most úgy néz ki, hogy ez így jól fog elsülni. És akkor van egy 4 hét a nyárban, amikor csak két gyerekem van otthon a háromból, és akkor két gyerekkel egyszerűbb nyilván, mint hárommal. Úgyhogy most ezt így megteszteljük, hogy ez így hogyan működik. Illetve olyat is szoktunk csinálni, hogy a férjem nem egybe veszi ki nyáron a két hetes szabadságát, hanem kivesz egy hetet tavasszal, kivesz egy hetet ősszel, és a nyári szabadságot pedig úgy osztja be, hogy egy vagy két hetente kivesz egy napot a hét közepén, tehát szerdán, és olyankor elmegyünk strandolni, vagy elmegyünk kirándulni, csinálunk valami közös programot a gyerekekkel, és így könnyebb, hogy apa két napig otthon van, aztán két napig egyedül vagyok velük, aztán egy napig apa megint otthon van, csinálunk valami jó dolgot, utána megint két napra elmegy dolgozni, de ezt a felosztást azt így egyszerűbb lehozni, mint hogyha 5 napig egyedül lennék a gyerekekkel, tehát úgy igyekszünk úgy jól csinálni, hogy az élmények is beleférjenek, a mindennapok is megfelelően menedzselőek lehessenek, meg hogy a gyerekek is saját kortársaiknak, saját tartásaik, kortársaik között és a saját érdeklődési körüknek megfelelő táborokban is gyűjtsenek élményt, mert azért az is fontos, hogy ezeket megtapasztalják, hogy milyen egy olyan környezetbe belecsöppenni, ahol mondjuk nem ismernek mindenkit, új barátságokat kötni, új dolgokat kipróbálni, és így szerencsére jól reagálnak erre, tehát szeretik ezt a nyári táborozós időszakot is.
Azt szokták mondani, hogy az első gyereknél még egészen merev az ember, hogy próbálja betartani ezeket a vélt vagy valós elvárásoknak megfelelni, próbál minden édesanyja. Második gyerekkel már talán kevésbé merev az ember. 3 gyereknél hol tartasz jelenleg?
Hát igen, ez pontosan így van, ahogy mondod. Tehát, hogy az első gyereknél még úgy nagyon rá lehet feszülni mindenre, hogy most akkor mikor van az alvás idő is, pont akkor aludjon, mert különben összedől a világ. 2 gyereknél ugye már lehetetlen mind a 2 gyereknek az igényének megfelelni, tehát ott már alkalmazkodni kell mindenkinek a családi rendszerhez. Hát 3 gyereknél meg aztán főleg így van. Tehát, hogy hál' Istennek Zsigmond is jól reagál ezekre a dolgokra, hogyha nem minden nap ugyanúgy zajlik a napunk. Az a lényeg, hogy dél körül valamikor aludjon 1 órát, de hogy most 11-kor altatom el, vagy délután 2-kor, az neki már mindegy, csak hogy legyen meg az 1 órája valamikor.
De akkor tulajdonképpen neked is már mindegy lélekben, ez már nem ragaszkodsz, hogy 12 óra. Igen, ez nyilván azért is kérdezem, mert fontos lehet a nyaralásokkor, hogy mennyire próbálod elengedni ezeket a kötöttségeket.
Hát egyedül ennyi van, amihez ragaszkodom, hogy dél körül Zsigi valamikor aludjon 1 órát, de ez meg az abszolút napi programhoz igazítjuk, hogy vagy akkor délelőtt, akkor utazunk el arra a helyre, ahol mondjuk amit meg akarunk nézni, vagy ahová el akarunk kirándulni. Vagy hogyha túrázni megyünk, akkor a hordozóba, akkor lesz a hátamon, és abba tudom, hogy el fog aludni, tehát egy kicsit ringatom, és akkor 10 perc múlva már alszik is, tehát hogy legyen neki arra lehetősége, hogy dél körül 1 órát aludjon, de tök jól el tud aludni autóba, hogyha utazunk, tök jól el tud aludni babakocsiba, ha éppen úgy hozza a helyzet, vagy akár a hátamon is a hordozóba, tehát bármelyik lehetőséget biztosítom neki, biztos, hogy jó lesz, és akkor neki az alvás mennyiség, amire napközben szüksége van, azt tudja, hogy azt sikerül lehozni, tehát ez az egy van, amihez ragaszkodom. Minden máshoz már nem, tehát ott már annyi tényezőt kell figyelembe venni, hogy így folyamatosan pörög a Matrix a fejemben, hogy jó, akkor mindenki mikor evett, mikor ivott, mikor pisilt, mikor aludt, mikor kell legközelebb, és mikor fog nyüglődni, vagy mikor nem. Igen, ez a túrázás, hogyha megengeded, akkor ezt így ide kötöm, hogy szoktunk a környéken azért egy ilyen 6-8-10 kilométereket túrázni a gyerekekkel hétvégenként, és hát az első fél óra az mindig nyüglődés, ez a nem akarok menni, fáj a lábam, minek vagyunk itt, inkább maradtunk volna otthon. Tehát ilyenkor már csak így látom a férjemen, hogy ő is számolja vissza a perceket, hogy oké, még 28 perc, jó, még 26, még 25, és nagyjából fél óra múlva, amikor meglátjuk az első szép pillangót, vagy rózsabogarat, vagy lábatlan gyíkot, vagy bármit, akkor az így kizökkenti őket a nyűglődésből, és jaj, nézd, ott egy pillangó. És akkor onnantól így rá tudnak csodálkozni így a természet szépségeire. Tehát az első fél óra az mindig ilyen borzalom ebből a szempontból, hogy végig nyűglődik, de utána a túrázásnak a maradék 4 órája meg már tök jó. Tehát én erre biztatnék mindenkit, hogy nyugodtan induljon el a gyerekekkel, akkor is, hogyha a gyerekeknek ez az elején nem annyira tetszik, mert az a tapasztalat, hogy az esetek többségében azért át tudnak lendülni. Tehát, hogy kell nekik egy kis idő, amíg megérkeznek abba a helyzetbe, hogy oké, mi most ott az erdőbe látszólag unalmasan egyik lábunkat rakjuk a másik után, de nagyon szépen meg tudnak ebbe érkezni. Csak egy kis időt kell nekik hagyni erre. Ugyanakkor szülőként következetesen kiállni amellett, hogy most megyünk az erdőbe, és akkor most egy kicsit túrázunk, és jó lesz, higgyétek el, hogy jó lesz.
Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Píros almát almafáról, körtefáról körtét, akasz medgyet füleidre, szedj a próri biszkét. Falatozz a földről lepred, dúsbokor románát, tálba szedd a sötét fedred, vödörbe a szilvát. Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Maradsz fának tetejéről, integes a napnak, szőlőtőke ezer fürtjét puttonyodba dobja. Végül itt egy görög dinnye, hatalmas zöld labda. Kurincs haza, úgysem fér be gyümölcs kosaratba. Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le, szaladj gyorsan, szedd le. Itt van a nyár, 100 napsugár, hívogat a kertbe. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le. Érik a sok édes gyümölcs, szaladj gyorsan, szedd le.
Hordozási tanácsadó is vagy, ugye? És nyilván erről sokat tudsz mesélni, hogy hogyan és miként mentette meg tulajdonképpen az összes programot az, hogy ilyen alternatív módon is tudod vinni a gyerekeket magaddal.
Hú, hát már Adélnál is, az első gyermekemnél is nagyon sokat segített a hordozás. Tehát én nem tudom, hogy értem volna túl ezt a 7 évet a hordozás nélkül, mert hát ugye olyan fél éves volt, amikor addig előhordoztam, és elől már nem bírtam, mert nagyon nehéz volt. De azért ahhoz, hogy a hátára tegye az első gyerekét az ember, az mindig olyan nehéz lelkileg is, hogy hát most ő ott lesz a hátamon, és akkor nem látom, hogy mi történik vele, mert ugye ha elől van, akkor azért úgy csak jobban szemmel tudja követni az ember. Tehát ez egy nagy lépés volt, amikor úgy megfogalmazódott bennem, hogy szeretném továbbra is hordozni, de már elől nem bírom, és akkor most eljött az idő, hogy a hátamra kanyarítsam. Nyilván kellett hozzá egy olyan hordozó eszköz, ami erre alkalmas, és akkor onnantól, hogy ő átkerült a hátamra, tehát teljesen új dimenziók nyíltak meg így előttem, így az életemben, és onnantól olyan volt, mint egy kis hátizsák. És tudtam, hogy jól van, és selfie módba állítottam a telefont, nagyon meg akartam nézni, hogy mi van vele. Nagyon jókat aludt a hátamon, én meg közben nagyon jókat túráztam a környéken. Ugye van egy kutyánk is, tehát a délutánjaink azok így teltek, hogy gyerek a hátamon hurciba, kutya mellettem a pórázon, és akkor róttuk itt a környékbeli erdőket, mezőket, és ez nagyon sokat hozzátett, hogy kiegyensúlyozott tudtam maradni a hétköznapokban. Hát amikor ugye születtek a fiúk, először a második, aztán meg a harmadik, ott meg már kellett a két kéz, tehát ennyi gyerekhez. Tehát nem tudtam volna máshogy megoldani, mert nem igazán volt a kellett éve. Tehát nekem egyik gyerek se volt olyan. Tudom, hogy vannak ilyenek, hallottam már róluk, de nekem egyiken se voltak olyanok, hogy letettem volna őket, és akkor ők szépen várták volna, ami sorra kerülnek, hogy rájuk jussak, tehát nekünk a hordozás az ilyen életmentő volt konkrétan. Így volt két szabad kezem, a gyerekek jól el voltak ugye elől, vagy a hátamon, mikor éppen koruk mit engedett meg mit indokolt, tehát a fiúk azért elég korán hátra kerültek, tehát náluk már nem vártam meg ezt a fél évet, hanem ilyen pár hetesen, 4-5 hetesen ők már a hátamról szemlélődtek, de tök jól el voltak ők is, én is ugye mindennapokat jobban tudtam menedzselni, tudtunk menni bárhová, túrázni, kirándulni, nem volt az, hogy végig kellett gondolnom, hogy na, akkor a babakocsit most hol tudom eltolni, meg hol nem, meg egyáltalán, hogyha elutaztunk messzebbre, akkor ugye a babakocsi nem fért már be a csomagtartóba a csomagokhoz, de mondjuk egy hurcit azt ilyen kis táskányira összecsomagolva, azt mindenhová be tudtam dobni, tehát szabadságot adott a hordozás, meg olyan, egy olyan biztos eszközt, amit tudtam, hogy mindig beválik, hogyha nyűgös a gyerek, ha fogzik a gyerek, ha nincs kedves sétálni, ha bármi kínja van, tudtam, hogy a hurciba jó lesz neki. Tehát a babakocsiban nagyon sokáig sírtak. Tehát olyan fél éves korukig, amíg át nem tudtak ülni a sportülésben, nekem egyik gyerekem se szerette a babakocsit. Tehát, hogyha nem lett volna hordozás, akkor most így fél évig most így otthon néztem volna velük a négy falat, tehát, hogy ez nem igazán lett volna jó, úgyhogy muszáj volt találni valami megoldást. Tehát így jött az életünkbe a hordozás, hogy az első kislányom, ő ugye rávezetett engem erre, a fiúknál meg már egyértelmű volt, hogy hát ha most ez így bevált már, akkor használjuk a továbbiakban is.
És a strandolás?
A strandon is nagyon jó.
Mert hogy ugye van egy erre való eszköz, erről beszélgettünk volna.
Bizony, tehát a strandoláshoz is kifejlesztettek most már egy olyan karikás kendőt, ami a fürdőruha anyagból van, és abban lehet már vízben is hordozni a babákat. És nagyon szeretik, tehát tőlünk is sokan kérik kölcsön kipróbálásra. Van már több gyártónak is, többféle, nagyobb súlyú babákhoz, kisebb súlyú babákhoz, és szeretik használni az anyukák, meg én is szeretem. Meg eleve a strandon is, hogyha mondjuk el kell sétálni a medencétől mondjuk egy lángosért, akkor sokkal egyszerűbb egy hordozóba betenni a babát, és akkor úgy elsétálni vele, mint a babakocsival ott végig kanyarogni, meg hát ez a cucc kérdés, hogy most akkor visszük-e magunkkal a babakocsit, vagy nem.
Így a műsoridő vége felé már csak egy kérdés, hogy anya akkor hogyan tud pihenni?
Húha, ez egy nagyon jó kérdés. Hát napközben is azért igyekszem rá sort keríteni, tehát amikor ebéd után pihennek a gyerekek egy kicsit, a nagyok ugye már csak csendes pihenőt tartanak, Zsigmond még alszik. Muszáj megtalálni napközben is az ilyen lopott perceket, amikor az ember fel tud egy kicsit töltődni, akárhogy mondjuk reggel már kiéreztem a gyerekeket a kiskertünkbe, zsebkendőnyi kert, de nagyon jó, hogy van. Addig én meg tudok inni nyugiban egy kávét, ezt is úgy igyekszem magamba szívni, ott és akkor ezt a pár percnyi pihenést, akkor ebéd után a csendes pihenő alatt, ott pihenek én is egy kicsit, muszáj egyszerűen vízszintbe helyezkedni, és egy kicsit úgy lecsendesíteni a gondolataimat. Hál' Istennek a nagyok már elég jól le tudják hozni a csendes pihenőt, tehát ők már nem alszanak ebéd után, de elrajzolgatnak, elgyurmáznak, elfestegetnek, kimennek a kertbe, tehát ők már el tudnak így lenni csendben. Zsigit ugye még altatom, és akkor addig én is kicsit pihengetek bent vele, legalább egy ilyen 20-25 percet. Ez is sokat számít, meg este, hogyha sikerül őket emberi időben letenni, akkor azért ott még igyekszem rá sort keríteni, hogy legyen egy fél órám, órám, amikor mondjuk el tudok olvasni egy könyvet, vagy a könyvemből egy részletet, egy-két oldal is sokat számít. De hát nyilván ez az időszak, ez most nem arról szól, hogy kipihenjem magam, de már úgy látom a végét így, hogy a legkisebb is 2 éves, meg már látom, hogy a nagyokkal már mennyivel könnyebb, tehát most úgy tervezem, hogy egy-két év, és akkor már sokkal könnyebb lesz minden.
Akkor már csak kitartás kell, igen, és hát igen. Nyilván a nyárra pedig aktív pihenést kívánok, nem is lehet nagyon más 3 gyerekkel, igen. De akkor még kitartás hozzá. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Holló Zsófia hordozási tanácsadóval, 3 gyermekes édesanyával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Nátrán István nevében is a szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesaljai László. Hétfői adásunk témái. Leó pápa szombatesti beszéde Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa vasárnapi úrangyala imája. Nyújtson segítséget és biztonságot a keresőknek. Leó pápa felhívása. A pápa hétfőn a Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája. Leó pápa Lodigianóban. A migráció ma összetettebb, de épp úgy kihívás az egyháznak. Páviában tett szombati apostoli látogatásának utolsó állomásaként kora este Leó pápa a közeli Lodigiano kisvárosát kereste fel, hogy lerújja tiszteletét az 1850-ben ott született Cabrini Szent Franciska emléke előtt, aki az USA-ba kivándorló családoknak lett missziós apostola. A Szent Atya az ő emlékének szentelte a beszédét, és szólt a migráció mai, sokkal bonyolultabb helyzetéről, amely azonban nem kevésbé igényli az egyház támogatását. Leó pápa örömmel köszöntötte Cabrini Szent Franciska földieit, polgári és egyházi hatóságait. Azért vagyok ma itt, szólt a Szent Atya, hogy tiszteletemet fejezzem ki Cabrini anyának, a migránsok védőszentjének, az Amerikai Egyesült Államok első női szentjének, aki 1850-ben itt született Sant'Angelo Lodigianóban és Chicagóban, az én szülővárosomban halt meg 1917-ben. Amikor megtudtam, folytatta a pápa, hogy Sant'Angelo Lodigiano mindössze néhány kilométerre van Páviától, úgy gondoltam, megragadom az alkalmat. És most itt vagyok. Köszönöm a meleg fogadtatást. Így mutatja meg Lodigiano egyháza a pápa iránti szeretetét, egy olyan szeretetet, amelyet Cabrini anya egyedülálló odaadással és engedelmességgel táplált. Amikor ugyanis elérkezett az idő, hogy szerzetesi intézménye végső döntést hozzon az ő küldetése irányáról, ő azt akarta, hogy a pápa irányítsa azt. 13. Leó pápa pedig világosan fogalmazott:
Non all'Oriente, ma all'Occidente.
Nem keletre, hanem nyugatra menjen, hogy ott szolgálja az Amerikában élő több ezer olasz emigráns életét, ahogyan azt Piacenza püspöke Scalabrini Szent János már korábban is tanácsolta neki. E két világosan látó pásztor hangján keresztül Cabrini anya értelmezte az idők jeleit és megértette, hogy el kell engednie a Kínába szólító missziós álmát, ahol Xaveri Szent Ferenc példáját követte volna, de most hivatását ott kell megvalósítania, ahol abban a pillanatban a legnagyobb szükség volt rá. De, kedves testvéreim, ha a mai világra nézünk, mit is mondhatunk? Kérdezte Leó pápa. A jel, nevezetesen a migráció jelensége, most egy másik szakaszba lépett, amely minden bizonnyal összetettebb, de épp úgy kihívás jelent az egyház számára. Tegyük fel magunknak a kérdést. Ha Franciska anya ma élne, mit mondana neki az ő misszionárius lelkülete? És mit mondana Krisztus szíve az ő szívének, aki szerzetes nőként az ő országának szolgálatára szentelte életét? És mit kért volna tőle egy olyan pápa, mint Ferenc pápa, aki olasz bevándorlók fia? A migránsok szolgálatát ő pápasága egyik kulcsfontosságú szempontjává tette. Ferenc pápa a Dilexit Nos kezdetű negyedik és egyben utolsó enciklikáját Krisztus szíve ember és isteni szeretetének, vagyis a végtelen szeretet misztériumának kívánta szentelni, amely Cabrini Szent Franciska életének és művének egyetlen igazi hajtó ereje volt, de még inkább annak, ahogyan azt elérte, pontosította Szent Atya. Ebben az enciklikában Ferenc pápa ezt írja: A Krisztus szíve iránti áhított időszerűsége különösen nyilvánvaló számos női és férfi szerzetes rend evangelizáló és oktató munkájában, amelyeket kezdeteitől fogva ez a krisztológiai lelki tapasztalat jellemez. Leó pápa megörökölte és továbbvitte Ferenc pápa tanítóhivatalát a szegények iránti szeretetről szóló Dilexit Te kezdeti apostoli buzdításával, amelyben a bevándorlók kíséréseként megjelenő szeretetről beszél Cabrini Szent Franciska és Scalabrini Szent János példáin keresztül. Szent Franciska anyai szíve, amely soha nem nyugodott, mindenhol megmozdult feléjük, a bevándorlók felé, a nyomornegyedekben, a börtönökben, a bányákban. Ő maga ezt írta: egyetlen feladat sem lesz túl nehéz, egyetlen ország sem túl távoli,
nessuna terra troppo lontana.
Egyetlen ember sem lesz túlságosan megsebzett Jézus szívének szeretete, és mindazok által, akiket meghívtak, hogy Krisztus szeretetének hordozói legyenek a világban. Mi is lehet a napjainkban időszerűbb karizma ennél? Ezt itt mondom Cabrini anya szívének erekéje előtt, amelyet a kodonyói anyaházból hoztak. Miközben üdvözlöm és szeretettel köszöntöm lelkilányait, a Jézus Szent Szíve missziós nővéreket, kérdezem: mi lehetne ma időszerűbb, mint egy olyan missziós karizma, amely a migránsok szolgálatában áll? Ezt megragadva a pápa felhívást intézett különösen a fiatalokhoz: ismerkedjetek meg Cabrini Szent Franciskával. Olvassátok Jézus és a misszió iránti szenvedéllyel teli írásait, leveleit, úti naplóit, lelki gyakorlatos jegyzeteit. Aki olvassa, azt lenyűgözi Cabrini anya tanítása. Lelke egyszerre volt szemlélődő és tevékeny, elmerült Krisztus szívének szeretetében, és ez rendkívüli munkabírást és lelki erőt adott neki, összhangban azzal a páli mottóval, amelyet az intézménye számára választott: mindent elviselek Krisztusban, aki erőt adott nekem. A Szent Atya ezt a felhívást különösen Lodigiano helyi egyházához intézte, amely ma olyan nagy szeretettel fogadta őt. Azt óhajtotta, hogy a Lodi egyházmegye San Bassiano védőszentje pártfogásával bárcsak mindig kitűnne azokkal a tulajdonságokkal, amelyek az ilyen dicsőséges leányában felragyogtak. Szent Cabrini Franciska példája és közben járása segítse őket, hogy Krisztust mélységesen szeretve evangéliumának tanúi legyenek a legszegényebbek szolgálatában. Segítse őket abban, hogy a szinodalitást hatékonyan éljék, járjanak együtt, törekedjenek az életszentségre az adományok és szolgálatok sokféleségében. Ezért imádkozik a pápa értük, és imádkozik az Úrhoz, Jézus Szent szívének misszionáriusaért minden közösségben. Isten áldja meg őket, és újítsa meg hűségüket Cabrini anya karizmájával. Az egész egyház tekintsen erre a csodálatos szeretett misszionáriusra, hogy megtanulja, mit jelent Isten országát szolgálni a történelem közepete. Végül Leó pápa szívből adta apostoli áldását mindnyájukra és szeretteikre, majd a találkozót követően helikopterrel visszaindult a Vatikánba, ahová szombat este 9:40 tájban érkezett meg. Remény, szeretet, béke. A világnak nagy szüksége van Jézus üzenetére. Leó pápa úrangyala imája. Saját hivatásunknak megfelelően legyünk mindannyian Jézus misszionárius tanítványai. Hitünk és küldetésünk gyökerezzenek a Jézussal való mély kapcsolatunkban. Buzított rá Leó pápa vasárnap délben az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Ma is, mint Szent Máté a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője korában, a világ különböző pontjain sok kereszténynek kell szembenéznie üldöztetéssel, ellenségeskedéssel. Korunkban is kihívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, kérdessük igéjét, és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggerésre kitartással válaszoljunk, tanította katekézisében a Szent Atya. A vasárnapi evangéliumi szakaszban Jézus, amikor tanítványait misszióba küldi, többek között a következő buzdítást intézi hozzájuk. Amit én sötétben mondok nektek, azt ti mondjátok el világosban.
Voi ditelo nella luce.
És amit fülbe súgva hallotok, hirdessétek a háztetőkön. Egymás mellé helyezi azt, amit fülünkkel, vagyis a szívünk mélyén hallunk, és amit mindenkinek hirdetnünk kell. Emlékeztetve bennünket arra, hogy az evangélium hirdetése elsősorban azt jelenti, hogy megosztjuk a Jézussal való személyes találkozásunkat, amely mindenki számára egyedülálló. Az apostolkodás ereje ugyanis a módszereken és eszközökön túl a Szentlélek bennünk végzett működésén és válaszunk hitelességén alapul, mutatott rá a Szent Atya, idézve Aquinói Szent Tamás tanítását, miszerint a hithirdetés a szemlélt igazság közlése. Contemplata aliis tradere, vagyis a szemlélődni és a szemlélt igazságokat másoknak továbbadni. A szemlélődés, a kontempláció nem pusztán egy olyan kizárólagos élmény, amely csak néhány szentnek, szerzetesnek vagy remetének adatik meg, állapította meg Leó pápa. Mindannyian képesek vagyunk rá, ha arra törekszünk, hogy a mindennapi teendőink között megőrizzük azokat a nyugodt pillanatokat, amikor csendben megállunk Isten előtt, hogy meghallgassuk a hangját, hogy rábízzuk örömeinket és gondjainkat, és ővele együtt áttekintsük az életünket. Ez egyre szilárdabbá és tudatosabbá teszi hitünket, és ennek következtében hiteles és szabad apostolokká, olyan férfiakká és nőkké válunk, akik képesek visszatükrözni az evangélium ragyogását minden környezetben és az élet minden helyzetében, és ott is tudnak tanúskodni róla, ahol értékét nem értik meg, vagy nem fogadják el. A pápa emlékeztetett rá, hogy Szent Máté, a vasárnapi evangéliumi szakasz szerzője, olyan közösségeknek írt, amelyeknek nem volt könnyű az életük. Ellenségeskedéssel és üldöztetésekkel kellett szembenézniük, ahogyan ez még ma is sok keresztény esetében történik a világ különböző pontjain. Nagy volt a kísértésük, hogy elbátortalanodjanak és hagyják, hogy legyőzze őket a fáradtság vagy a félelem. Ma is akárcsak Máté evangélista korában nagy kívás jelent, hogy hűségesek maradjunk Jézus tanításaihoz, és hirdessük igéjét és a gyűlöletre szeretettel, az erőszakra szerítséggel, a csüggedésre kitartással válaszoljunk. Ezért elengedhetetlen, hogy hitünk és küldetésünk a Jézussal való mély kapcsolatunkban gyökeredzenek. Ebből merítünk erőt ahhoz, hogy ne adjuk fel, és minden körülmények között továbbadjuk mindenkinek a reményről, a szeretetről és a békéről szóló üzenetét. A világnak nagyon nagy szüksége van rá, hangsúlyozta Leó pápa, majd az üzenő közbenjárását kérve zárta a vasárnap déli urangyala elimádkozása előtt mondott beszédét. Szűz Mária segítsen nekünk, hogy saját hivatásunknak megfelelően mindannyian az Úr Jézus misszionárius tanítványai legyünk.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Nyújtsunk segítséget és védelmet a biztonságot keresőknek. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy szombaton, június 20-án ünnepelték világszerte az ENSZ által kezdeményezett Menekültek Világnapját, a menekültek jogállásáról szóló egyezmény 75. évfordulójának alkalmából. Az egyezmény azzal a céllal jött létre, hogy védelmezik mindazokat, akiket üldöznek, és akik kénytelenek elhagyni szülőföldjüket, otthonokat és családjukat. A Szent Atya annak a reményének adott hangot, hogy az a szellemiség, amely a fontos nemzetközi jogi eszköz kidolgozását ihlette, napjainkban is továbbra is megvilágítja a nemzetek vezetőinek lelkismeretét. Senki sem fordíthatja el tekintetét azoktól, akik védelmet és biztonságot keresnek. Leó pápa beszéde a Jérôme Lejeune alapítványhoz. Az orvostudomány sohasem lehet a tervezett halál szolgája. A Szent Atya hétfőn délelőtt fogadta a Vatikánban a Jérôme Lejeune alapítvány 80 tagját, akik a világhírű genetikus professzor születésének 100. évfordulójára emlékeznek. A tiszteletre méltó tudóst a prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében, emelte ki a pápa. Lejeune francia orvosprofesszor tudományos kutatói életét a fogyatékkal élő gyermekek betegsége tisztázásának szentelte. Felfedezte, hogy a Down-szindrómát genetikai rendellenesség 21. kromoszoma jelenléte okozza. Ezzel tudományosan igazolta a betegség okát, eloszlatva a szülőket érintő akkori társadalmi előítéleteket. Elismerve Lejeune professzor tudományos kiválóságát és az egyház iránti fáradhatatlan odaadását, Szent VI. Pál pápa a Pápai Tudományos Akadémia tagjává nevezte ki. Később Szent II. János Pállal való mély barátsága és az élet védelmében vallott közös elképzelésük adta az alapját a Pápa Életvédő Akadémia megteremtésének, amelyet Lejeune professzor feltétlen szükséges intézménynek tekintett az életet fenyegető veszélyek sokasodásával szemben, hangsúlyozta Leó pápa. A tudós és bölcs ember gyorsan felismerte, hogy tudományos felfedezését felhasználhatják a 21-es trisómiában szenvedő betegek születések előtti kiírtására. Nem habozott megvédeni őket, elítélve a hippokratészi eskü megszegését
transgression du serment d'Hippocrate
és az új eugenetikát, amelyet kromoszomális rasszizmusnak nevezett. Prófétai lelkülete indította arra, hogy minden emberi lény életét megvédje az isteni teremtésből eredő sérthetetlen méltóság nevében. Vállalta azt is, hogy bizonyos haladó tudományos körök kemény kritikát fogalmazzanak meg vele szemben. Lejeune professzor tudatában volt annak, hogy bár a technológia segítheti az orvostudományt, nem helyettesítheti azt. Azt is tudta, hogy a technológiát fel lehet használni az orvostudomány ellen, amely természeténél fogva az élet szolgálatában áll, és ki is kerülhet az etikai ellenőrzés alól ott, ahol a hatékonyság, a jövedelmezőség vagy a hasznosság számításai érvényesülnek. Egy orvosnak soha nem szabad megengednie magának, hogy laboratóriumi algoritmusok alapján döntsön egy adott embrió vagy egy adott idős ember életéről. Az orvostudomány soha nem lehet a tervezett halál szolgája.
Jamais la médecine ne pourra se faire la servante de la mort programmée.
Leó pápa arra kérte az alapítvány tagjait, hogy folytassák John professzor által megkezdett munkát a kutatás, az ellátás és az emberi személy feltétel nélküli védelmében. Örömmel veszi a pápa, hogy világszerte milyen helyet foglalnak el a genetikai eredetű értelmi fogyatékossága kapcsolatos kutatásokban, és hogy intézetük több ezer különféle mentális fogyatékosságukkal élő betegeknek nyújt tanácsadást. A pápa bátorítja az emberi méltóság iránti elkötelezettségükben. Tudja, hogy rendszeresen részt vesznek a társadalmi vitákban, hogy minden embert megvédjenek létezésének minden körülményében, és hogy mennyire elkötelezettek az élet kultúrájának előmozdítása iránt. Végül Leó pápa a szűzanyag közbenjárására bízta az alapítvány tagjait, arra kérve őket, hogy vezesse lépteiket, támogassa erőfeszítéseiket, és árassza gyengétségét minden rászoruló felé, majd apostoli áldását adta rájuk, és a kicsi védenceikre is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
napverse.
Menekülés az Úrhoz. Beszép a régi kép, a tiszta. Beszép volt a világon élni. Beszép volt az a lázadó, mégis uras, szent össze-vissza. Imádkozni is tudtunk néha, de mindenképp istené voltunk. Nem akartan és nem tudón legbőszebb óránk se volt léha. Beszépeket elhittünk akkor, és a poklot hogy elfeledtük, és most a pokol muzsikál, fülünkben száz és szörnyű akkord. Megszakadt szép imádkozásunk, pedig valahogyan van Isten, nem nagyon törődik velünk, de betakar, ha nagyon fázunk. Imádkozzunk, hogy higgyve higgyünk, van Isten, de vigyázz magára. Van Isten, stán éppen olyas, kienekben valaha hittünk. Adjuk neki hittel magunkat, ő mégiscsak legjobb kísértet. Nincs már semmi hinnivaló. Higgyünk hát, a van, vagy nincs Úrnak. Mert ő mégis legjobb kísértet, s mert szörnyűséges, lehetetlen, hogy senki vagy emberé az élet. Az élet. Az élet.
Ady Endre Menekülés az Úrhoz című versét Kálai Ferenc mondta el. Ady 1877-ben született Érmincenten. Iskoláit Nagykárolyban és Zilahon végezte, majd jogot tanult, de egyetemi tanulmányait nem fejezte be, jobban érdekelte az újságírás. Első kötete 1899-ben Debrecenben jelent meg versek címmel. 1904-ben utazott először Párizsba, ott ismerkedett meg a modern költészettel, ami meghatározó volt lírájának kibontakozásában. 1906-ban jelent meg az első igazi Ady kötet, az új versek, ami mérföldkő a magyar irodalomban, de az igazi sikert a következő évben megjelent Vér és arany hozta meg számára. Az 1908-ban induló Nyugat című irodalmi lapnak a kezdetektől haláláig munkatársa, majd egyik szerkesztője volt. Az első világháború kitörését nemzeti tragédiaként élte meg. 4 év hallgatás után 1918-ban jelent meg újabb kötete a Halottak élén címmel. Ady 1919-ben hunyt el Budapesten.
Imája.
Az örök béke hirdetője. Mennél hangosabban káromolják azt a nevet, amelyben egyedül van üdvösségünk, annál hangosabban és annál nagyobb örömmel valljuk. Benned lakozik az Istenség teljessége. Neked szólnak a karácsonyi harangok, neked újonganak a gyermekszívek, előtted hajoljon meg minden térd, téged valljon meg minden nyelv. Te vagy mindenkor sarokköve, minden világosságot kereső fényessége, minden éhező eleven kenyere, az örök béke hirdetője. Te vezesd mindazt, ami békétlen, Isten békességére. A szeretet kötelékével fűzd össze mindazokat, akik idegenek lettek egymás számára, engesztelt ki egymással mindazokat, akik ellenségesek lettek. Add meg nekünk a békét.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!